Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Mi érződik abból, hogy milyen átrendeződés lesz a következő választáson Európában?
Hát ez 4 éve érződik, az, hogy van egy témája magának ennek a választásnak, ez pedig maga a bevándorlásnak a kérdése. És az emberek, az európai emberek, bár nagyon sok nyugat-európai országban erre korlátozott lehetőségük volt, hiszen a hivatalos sajtó az nagyon bevándorláspárti álláspontot képviselt, és lehurrogták az ezzel ellentétes nézeteket. Ez Európa középső részén, itt a mi térségünkben már kevésbé van így, de az emberek kialakították a véleményüket erről a kérdésről, és ez a vélemény elég egyértelmű, és látjuk ezt, hogy a szocialista szavazók, liberális szavazók körében is azért a bevándorlásnak a legalább lelassítását, de a nagy többségnél inkább a leállítását követelik az emberek, és ez azt jelenti, hogy ehhez vagy igazodnak a tradicionális pártok, és elfogadják, meghallgatják az emberek véleményét. A néppártnak az egyik ilyen jelszava az elmúlt évekből az volt, hogy hallgassunk újra rátok. Vagy pedig olyan eredményekhez jutnak, mint amit láttunk a közbős különböző nemzeti választásokon, Svédországtól, Németországon át, a legkülönbözőbb európai Olaszországon át az különböző országokig. És hát természetesen van egy csomó olyan politikai erő, ezek újak, bizonytalanosak, zavarosak, nagyon gyakran, amelyek meg rástartoltak erre a politikai pozícióra, amiről ezekről a pártokról nagyon sokról nem lehet tudni, hogy igazából mit akarnak, mit képviselnek, hiszen talán még önkormányzati szinten sincsenek megképviselve a saját országukban.
Azt fogja eldönteni a választást, hogy ki tud egy világosabb bevándorlás ellenes álláspontot képviselni? Ha ez a fő kérdés?
Ennyi nem, ez önmagában nem elég, tehát az azért most már egy ilyen veterán pártként, Fidesz 30 éves párt, egy dolgot mi megtanultunk, és veszítettünk is választásokat, nyertünk is választásokat, számosan voltunk ellenzékben, voltunk kormányon, hogy természetesen kell egy üzenet, de ez nem elég. Tehát egy olyan üzenet kell, és ezt egy olyan erőnek kell megjeleníteni, amelynek ezt el is hiszik az emberek, mert össze-vissza szövegelni bárki tud. De az, hogy meg tudja ezt valósítani, van-e benne elég erő, elég kitartás, állja-e az ütéseket például, van-e realitás érzéke, nem rohan-e bele fölösleges értelmetlen dolgokba. Ez mind olyan, ami a hitelességnek a képe, és természetesen az európai emberek saját jövőjükkel nem akarnak hazardírozni. Ebben az értelemben nyilvánvalóan az üzenet mellé az is számít, hogy azt kimondja, és van-e mögötte olyan tapasztalat, amelyel ezt meg tudja valósítani. Ez nem szolgálja mondjuk azoknak a pártoknak az előnyét, akik éppen most bukkannak föl. De van számos olyan párt, amelyik már régóta létezik, de nem figyeltünk rájuk eléggé. Ilyen mondjuk például a Salvini-féle Lega Norde, vagy Lega, amely már hosszú ideje létező párt, kormányzó pártként is megjelent számos alkalommal, de igazából csak most mutatta meg a kormányzó erejét, hiszen önálló erőként most jelent meg, de ilyen számos van Európa szerte. Én egyébként azt gondolom, hogy ezeknek az erők, azoknak az erőknek játszik a mostani választás, amelyek már kellő tapasztalattal rendelkeznek, amelyek már kiérreltek, van nekik múltjuk, van világos belső rendszerük és struktúrájuk, és oda tudnak figyelni az emberekre, és meghallják az emberek hangját ezekben a dolgokban, és mert lehet mindenféléket mondani, de hát el kell menni Brüsszelbe, és ott azt a politikát érvényesíteni is kell. Nekünk óriási sikerünk volt az, hogy az óriási túlerő ellenére meg tudtuk akadályozni például ez idáig a kötelező elosztási kvótát. Nem tudtuk levenni a napirendről, mert ahhoz nem volt elég erőnk. De megfelelő szövetségekkel, most talán majd egy választás után erre eljön a pillanat, de megfelelő szövetségekkel, megfelelő politikával ki tudtuk húzni egészen az európai parlamenti választásokig, hogy nem született ilyen jogszabály. Mert emlegettem az imént a Wikström jelentést, a kötelező elosztásról. hát az eleve halva született, de azért csak ki tudta húzni a másik oldal, mi nekünk pedig nem volt akkora erőnk, hogy ezt teljesen lesöpörjük az asztalról. Most arra számítunk, hogy az európai parlamenti választásnak ez az ereje, ez a fajta változásnak az ereje elhozhatja azt a pillanatot is, hogy az ilyen hagymázos elképzelések végképp lekerüljenek a napirendről.
Az látszik-e, hogy a legfontosabb törésvonalak a néppárton belül az hol vannak, és mivel fogalmazhatók meg?
Hát az ember nem szívesen beszél a saját pártjának a belső törésvonalairól. Én azt tartottam mindig fontosnak, hogy a néppárt azért volt erős a múltban is. Hosszú évtizedeken keresztül mi irányítottuk Európát, mi voltunk a legnagyobb párt a 90-es évek vége óta, amikor átvettük a szocialistáktól a stafétát, azóta mi vagyunk Európa vezető pártja. Ennek egy titka van. Nagyon széles platformot képvisel a néppárt, ebben van jobboldali, baloldali, liberális nézet is, de ezek a különbségeket együtt tudtuk tartani. És hogyha tudjuk tolerálni, mondjuk a luxemburgi kereszténydemokraták tudják tolerálni mondjuk a szlovén kereszténydemokrata pártnak, vagy a Fidesznek az álláspontját, akkor együtt tudunk tartani, és nagyok tudunk lenni, és befolyásolni tudjuk Európát. A másik oldal pedig arra dolgozott, hogy ez ne történjen így, mert akkor kisebbek leszünk. Ők már elvégezték ezt a feladatot. Minél kisebb egy párt, annál tisztábban, doktrinérebben, annál eszmeileg, annál sterilebben tudja megfogalmazni az álláspontját, de hát annál kisebb a befolyása a dolgokra, minél nagyobb, annál heterogénebb, annál nagyobb tolerancia, belső szükség van erre. És hát van sokféle megosztás, van kelet-nyugati, észak-déli. Azok a megosztások, amelyek Európában megjelennek, azok a néppárton belül is benne vannak. Mi abban vagyunk különbözőek a többiektől, hogy ezeket a konfliktusokat ez idáig tudtuk tartani. Természetesen ebben mi nekünk, például a Fidesznek is sok mindenről le kellett mondani, mi is tettünk kompromisszumokat, eltűrtük azt, amikor esetleg a fejünkhöz vágtak olyan dolgokat, amelyek valótlanságok, vagy méltánytalanok, akár még egy párton belül is. Általában ilyenkor tárgyalást kezdeményeztünk, de együtt tudtuk tartani ezt a rendszert, és én ebben az értelemben a néppártot azért tartom egy sikeres pártnak, és azért folytathatja nagy valószínűséggel azt a munkát, amit Európáért, az európai emberekért végez, mert ezeket a konfliktusokat ott tudta tartani. Mi nekünk az a fő szempontunk a néppárton belül, és ez, hogyha úgy tetszik, akkor az ön kategória rendszerében ez egy törésvonal, hogy azt szeretnénk, hogyha az európai néppárt az nem csak mindig balra keresni a szövetségeseit, nem csak mindig a, most átfogalmazom, a bevándorláspárti erők irányában keresni, hanem igenis a jobboldali irányban is, a jobboldalon levő kormányzó képes, szalonképes és komolynak tekinthető pártok irányában is szövetséget kössön. Ennek nem csak azért van szükség, hogy adott esetben egy koalíció kötéskor mondjuk föltétlenül biztosan arra fog majd mozdulni a néppárt, lehet, hogy nincs elég erőnk hozzá, hogy ezt elérjük. De arra jó, hogy az önállóságát megőrizze, hogy végre már hosszú idő óta nehogy a kisebb, nálunk jelentéktelenebb, nálunk doktrinérebb és alkalmatlanabb pártok mondják meg mindig, hogy jobb oldalon merre lehet szövetkezni. Akkor mindig ott húztak egy vonalat, és azt mondták, hogy mi a néppárt jobbra nem szövetkezhet. Nekik mindig szabad volt a kommunisták felé, meg a egészen elképesztően radikális zöld irányzatok felé nyitni, amelyek hát azért Közép-Kelet-Európában nem szalonképesek, hiszen a kommunizmus emlékét idézik fel. Legutóbbi példa erre, amikor Venezueláról, tehát egy lényegében egy kommunista diktatúrának a problémáiról esett szó, akkor a kommunista frakció és azok, akik bennünket minden kanyarban jogállamisági kritikával illetnek, Berzsiát asszony talán a magyar nyilvánosság is ismeri, azok nem támogatták azt, hogy az Európai Parlament határozatot fogadjon el a venezueli jogsértések ellenében, vagy elismerje az adott esetben az ellenzék vezetőjét elnöknek. Tehát ebben az irányban mindig nagyon toleránsak és nyitottak voltak. A jobboldali irányban olyan politikai erők felé, mint mondjuk a lengyel kormányzó párt, vagy az olasz kormányzó párt, és lehetne most már elég hosszan sorolni ezt a listát, flamandok, hollandok, nem lehetett nyitni. Ezt föl kell számolni. Ezt a fajta baloldali diktatúrát, baloldali hegemóniát kell megtörni Európában, azzal, hogy az Európai Néppárt igenis nyitottnak bizonyuljon e felé, a politikai erő felé is, és hát ebben van egy vita belül, mert vannak, akik erről hallani sem akarnak. Aztán vannak azok, akik meg azt mondják, hogy hát ez az egyetlen út, mert mi arról nem akarunk hallani, hogy mi akár közvetett szövetségbe kerüljünk mondjuk a kommunistákkal, vagy a zöldeknek a radikális szárnyával.
Néppárt szakadhat elméletileg, ha a vita kibékíthetetlen?
Nem hiszem, hiszen itt rengeteg pártról van szó, tehát hogyha ebből kiválik 2-3 párt egyik vagy a másik irányban, az még természetesen nem jelent szakadást. Van egy ideológiai vita, amit belül nekünk le kell rendeznünk. Manfred Weber megválasztása az egy nagyon jó jel arra nézve, hogy hát azért a major CSU, ahonnan ő jön, az a párt, az egy... az a jobb oldalát képviseli az Európai Néppártnak, és az az arány, amelyen legyőztük, vagy győzött ő a finn jelölttel szembe, aki meg egy lényegében liberálisnak tekinthető jelölt, és nem szerencsés, hogyha egy konzervatív néppártnak egy liberális vezetője van, sokkal jobban illik ehhez egy kereszténydemokrata vezető, az mutatja azért azt, hogy a néppárton belül azok a képzetek, amelyeket próbálnak rólunk kelteni, azok nem felelnek meg a valóságnak, mert arról szól, hogy ez a fajta nézetrendszer, amit a Fidesz is képvisel, vagy a CSU is képvisel, ez jelentős kisebbségben lenne. Ez nem így van. Ez mindig kiderül, amikor egy választás van. Ezt lehet időközben mondani, amikor nincs megmérettetés, de amikor jön egy választás, ahol egymással különböző erők feszülnek egybe, és szavazatok számítanak, számít, hogy ki megy el rá, ki az, aki leadja a szavazatot, és milyen arányban teszi ezt. Legyen szó egy belső választásra, egy párton belüli választásra, mint mondjuk a Weber megválasztásának a kongresszusa, vagy akár egy európai választásról, vagy egy nemzeti választásról, meg a szavazatok elkezdenek számítani. Közben lehet olyan képzeteket kelteni, olyan illúziókat, mint hogyha másik oldal lenne többségben, lehet azt mondani, kisebbségből mi vagyunk a többség. Erre voltak is példák az elmúlt időszakban itthon is és a világban is. Túlkiabálással akarják ezeket a problémákat kezelni, de hát választásokkor azért kiderül a valóság.
Központi kampánnyal a néppárt készül?
Igen, természetesen, hát Manfred Webernek lesz egy bizottsági elnöki kampánya, és van egy minden eddiginél szorosabb koordináció az egyes politikai pártok között, de azzal azért mindenki tisztában van a néppárton belül is, hogy mindenhol nemzeti szinten történik a választás. Tehát hiába van adott esetben most már egy közös téma. A bevándorlás egyébként olyan téma, amely Portugáliát leszámítva mindenhol az első két kérdés között van benn, vagy akkor úgy fogalmazok, hogy a bevándorlás és a terrorizmus kérdése minden országban az első kettő között van. Talán Bulgáriában jönnek még a nyugdíjak ide második témaként, és Portugáliában szintén valami más kérdés, a munkanélküliség kérdése az, ami első vagy második helyen van, de egyébként minden más országban. Ennek ellenére mindenhol mások a problémák, máshogyan jelennek meg ezek az ügyek, máshogyan jelenik meg ez Magyarországon, és máshogyan Spanyolországban. Van, ahol ez egy éles napi szintű konfliktus, van, ahol emögött egy már kialakult bevándorló társadalom, nagy tömegű bevándorló társadalom van, és van egy olyan, ahol meg akarják előzni ennek a helyzetnek a bekövetkeztét, ilyen Magyarország, ilyenek a közép-európai országok, ezért is végtelenül cinikus, amikor arról beszélnek Nyugat-Európában, hogy úgy gerjesztenek itt a bevándorlókkal szemben indulatokat, kormányok, pártok, hogy valójában nincsenek is bevándorlók. Ettől még az a kérdés, az első kérdések között van az embereket, ez foglalkoztatja is fontos számukra, hogy járnak Nyugat-Európába, és látják, hogy ők nem akarnak oda eljutni. Tehát ezek a kérdések közösek, de ettől függetlenül mindenhol más nemzeti háttéren fogják ezeket megméretni, más pártpolitikai összefüggések vannak, máshogyan jelennek meg az új pártok ezeken a területeken, van, ahol már régebb óta jelen vannak, van, ahol ezek újak. Az európai pártválasztásokon eddig az volt a tapasztalat, hogy az emberek jobban mernek, úgymond, kicsit hazardírozni azzal, hogy kipróbálni esetleg új irányokat. Számos párt, vegyük itt a Magyar Jobbikot, vagy az LMP-t is, az európai választásokon tűntek fel először, ott próbálták ki őket az emberek, és aztán utána szavaztak rájuk itthon is. Szerencsére nem olyan mértékben, hogy a Fidesz veszélyeztessék.
De ennyire különböző helyi igényekre hogy lehet egy egységes néppárti kampányt csinálni? Egy fő mondat lesz sok-sok almondatta?
Igen, igen. Hát azért vannak, tehát választási kampányoknak már van egy nagyon kialakult rendszere. Valóban a fő üzeneteket próbáljuk megkeresni, azokat, amelyek közösek, úgy, hogy azért ez ne tompítsa le az élét. Tehát lesznek olyan szlogenek, amelyek azért nem fognak rezonálni mindenhol ugyanúgy, rájuk van bízva a pártokra, hogy mennyire fogják ezt használni. És hát azért akármit is vitatkozunk itt szellemi értelemben a nemzeti és a globalista, vagy az európai és a nemzeti összetételeknek az arányáról, azért az Európai Unió mégiscsak egy nemzetállamokra épülő rendszer jelen pillanatban, ha csak a költségvetést nézzük, akkor arról folyik a vita, hogy 1 vagy 1,2% legyen-e az az összeg, amelyet a közösbe beadunk. Ennek értelmében azért a súly, a nehéz súly, a tőke súly az a tagországoknál van, és ez egy választás esetén is érvényesül.
Bizottsági elnök és a biztosok belevetik magukat a kampányba? Jön Jean-Claude Juncker mondjuk a Fidesz mellett kampányolni Magyarországra?
Hát Jean-Claude Juncker talán nem, és nem is tartanánk szerencsésnek, ő egyébként akkor sem jött, amikor ő volt a jelölt, de ez is változó. A Manfred Weber jön majd Magyarországra, ugyan részt szokott venni egyébként a magyarországi kampányokban is. Máskor is, országgyűlési választásokon is eljött, hogy megtámogasson bennünket. Jönnek természetesen külföldi politikusok is, de ezt el lehet dönteni, hogy ki milyen mértékben igényli. Egy nagyon kiváló központi kampánycsapat állt föl egy ír pártelnöknek a vezetésével.
Bármint néppárti szinten. Igen. V4-eknek lesz-e közös kampánymondani valójuk? Mert sok kérdésben azonos platformon.
Hát ez akár keresés nélkül is így van. Az elmúlt években a V4 mozgásnak az egyik óriási eredménye, hogy azért egy húron pendülünk sok mindenben. És például, hogyha tágabban értelmezzük itt a tisztújítást, meg az unió vezetésének a csatársorának és vezető sorának a leváltását vagy átalakítását, akkor hát Lengyelországból is, Csehországból is, Szlovákiából is, talán Szlovákiából nem fog változni, de új biztosok fognak bekerülni az Európai Bizottságba. Tehát igenis fontos, hogy legyen valami összehangolás, hogyha itt még nem is pártokról van szó, hiszen tudjuk, hogy a lengyel kormányzó pártnak, vagy az ANO-nak, vagy a cseh kormányzó pártnak más politikai csoportosulásokhoz van bekötésük. Ennek ellenére nyilvánvalóan már csak azért is, hogy utána egy koalíciót is tételesen hozni, szeretnénk maltere vagy segítője, vagy megkönnyítője lenni azoknak a tárgyalásoknak, amelyek aztán utána különböző politikai erők között folynak. Ott van a cseh kormánypárt, amely a liberálisok között van, ott van a lengyel kormánypárt, amely pedig a konzervatívok között. Ennek ellenére mégis sok hasonló nézetünk van, különösen a bevándorlás tekintetében. Nem akarjuk, hogy bevándorló országá váljon Magyarország, Lengyelország, Csehország. Meg akarjuk előzni azt, hogy azokat az elképesztő problémákat, amelyeket ez okozott Nyugat-Európában, azokat ide is behozzuk.
Milyen biztosi pozíciókra érdemes pályázni? Van-e egyeztetés mondjuk a V4-eken belül, hogy ki mit céloz be?
Hát itt folyik ez egy szokásos ilyen brüsszelita játék, amelyen belül ott a könyöklés és az egymással szembeni viták megjelennek. Én azt gondolom, hogy olyan pozícióra érdemes hajtani, amelyen keresztül az a fajta tekintély és támogatás, az a fajta befolyás, amelyet például mi a tanácson belül gyakorolunk, vagy akár az Európai Parlamenten belül, Európai Néppárton belül, az megjelenhessen a bizottságon belül is. Ez nagyon nehéz volt ez a mostani bizottságban, szerintem Navracsics Tibornak le a kalappal óriási erőfeszítésébe telhetett, hogy valamilyen formában a mi szempontjainkat megjelenítse egy nagyon ellenséges közegben az Európai Bizottságban. Még akkor is, hogyha azért itt van egy ilyen doktrina, hogy a biztosok nem az országukat képviselik, de hát azért mi őrá figyeltünk leginkább, és az, hogy mit gondolt annak nem csak ahhoz volt köze, hogy a Fidesz mit gondolnak a magyar emberek. Tehát ilyen értelemben mi mindig is ragaszkodtunk, hogy legyen képviselőnk a bizottságban. Tehát nem is az, hogy most konkrétan ez vagy az, vagy konkrétan ez vagy az a portfólió kell nekünk, hanem inkább az érdekes, hogy ezt a fajta befolyást érvényesíteni tudjuk, hiszen a úgy mondják ott Brüsszelben, hogy kollégiumként működik ez a bizottság, ami azt jelenti, hogy azért persze szakkérdésekben nyilván az adott biztosnak a szava erősebb, de a nagy politikai kérdésekben is együtt kell dönteniük. Ebben a helyzetben és ebben a tekintetben elég rosszul álltunk az elmúlt időszakban, amit mutatta Magyarországgal szembeni elég ellenséges állása is a bizottságnak. Ezen talán tudunk változtatni, hiszen baráti biztosok velünk szövetséges elemek fognak bekerülni, és hogyha olyan helyre kerülünk, vagy olyan pozícióban, akkor a bizottságban is számítani fog az, hogy mit gondol egy magyar biztos egy adott kérdésben.
Politikai jellegű bizottság marad a következő bizottság, és amilyen a Juncker bizottság bevallottam volt?
Mi ez az egyik feltételünk, hogy ne legyen. De hát ez egy zavaros képlet. Itt azért az, hogy ki milyen erős, az számít. Mi ellenezzük azt, hogy politikai bizottság legyen, már csak azért is, mert ülnek ott szocialisták, liberálisok, konzervatívok, most be fog ülni a Légának a jelöltje is, vagy hogyha éppen úgy döntenek, akkor az Ötcsillagé. Tehát sokféle van, nem is lehetséges egy ilyen közegben politikai egységet kialakítani, hogyha a bizottság nem arra figyel, hogy a jogszabályokat betartassa, hogy megfelelő jogszabályokat kezdeményezzen, vagyis az eredeti, a szerződés által neki rendelt funkciókat, eredetileg neki tulajdonított funkciókat gyakorolja, hanem kitéved a politikai ideológiai területre, amit számos alkalommal csinált, tehát amit Timmermans művel Magyarországgal, különösen most a választási kampányban, amikor ő a szocialisták csúcsjelöltje, az már minden határon túlmegy a politizálásban, de Juncker úrnak is voltak politikai megjegyzései. Ez nem szerencsés. Ez Európa szétveréséhez vezet. Mi Európa együttműködésében vagyunk érdekeltek. Nem egy fegyelmező, az országokat kioktató, azokat szankcionáló, móresre tanító unióban vagyunk érdekeltek, hanem próbáljuk meg újraépíteni az európai együttműködésnek az alapjait, és akkor lesz sikeres Európa, nem egy olyan bizottsággal, amely folyamatosan ideológiai háborút folytat az egyes tagországokkal szemben. Mi magyarok ezt láthattuk az elmúlt
időszakban. Általános az akarat, hogy nem politikai, hanem őrző jellegű bizottságot akarnak?
Nem, erről is óriási vita van. Természetesen akinek megvan a többsége a bizottságban, az szeretné ezt tovább folytatni. Hát az, hogy egy új szabályt fogadtak el, miközben, hogyha mondjuk egy néppárti kollégám, mondjuk Tóth Edina például, aki rajta van a listánkon, ráadásul reménybeli ilyen befutó helyen, hogyha ő el akar indulni az európai parlamenti választáson, ő neki, és ő most jelen pillanatban ott dolgozik az Európai Néppártnak a frakciójánál, ő neki ki kell venni egy fizetés nélküli szabadságot arra az időszakra, amíg ő jelölt. Timmermans úrnak, aki a bizottság alelnöke, az gond nélkül csúcsjelöltként kampányolhat, egyébként Orbán Viktor ellenünk, mindenki ellen, most éppen kinevezte a Magyarországot és Orbán Viktort a fő ellenségének, a kampányban a fő riválisának. Őneki nem kell szabadságra menni, erre vonatkozóan elfogadtak nemrégiben egy új szabályt az Európai Bizottságon belül a biztosokra. Most ez azért enyhén szólva felháborító, hogy különböző módon lehet. Mi nem szeretnénk, hogyha politikai bizottság lenne. Igenis, mint régen, ilyenkor ki kellene szállni a biztosi kollégiumból, és nem olyan politikailag nagyon érzékeny és nagyon össze-vissza értelmezhető területeken működni, mint például a jogállamiságnak a kérdése. Timmermans úr a múlt héten gond nélkül osztotta az észt meg az irányokat, ideológiai csapásokat Magyarország felé egy olyan ügyben, amely ideológiailag terhelt kérdés, a sajtószabadság, a jogállamiság és egyéb hasonlóknak az ügye. Mi láttuk már, hogy milyen elfogultság jön ezekben az ügyekben Brüsszelből, hogyan érvényesül a kettős mérce, és ezek az emberek gond nélkül politizálnak. Amikor ezt a néppártiak akarják megtenni, akkor viszont nekik ez már sok. De
hol lenne akkor a politikai ideológiai viták helye az Európai Unióban, a parlamentben?
Hát a parlamentben, a tanácsban megválasztott kormányok ülnek, azok között helye van politikának. A társadalmi nyilvánossági térben. A bizottság az egy semleges szervezet, ő neki az a dolga, hogy betartassák a jogszabályokat. Hogyha szocialistákkal nem tartatják be a jogszabályokat, mert az a vezetés számukra szimpatikusabb, ezt jelenti a politikai bizottság, a néppártiakkal, vagy a liberálisokkal, vagy adott esetben a konzervatívokkal meg betartatják, abban az esetben ez egy elfogultság. Ez szétveri az uniót, ez a bizottságot nem arra találták ki, hogy politizáljon, arra találták ki, hogy működtesse az Európai Uniót, és őnek itt a bizottság csak azt végezheti el, amire felhatalmazást kapott a politikai szervezetektől, tanácstól és a parlamenttől.
Végül egy személyes kérdés. Szokása volt, hogy a politikai beszédeit, teljesítményét, írásait, azt kötetben gyűjti össze, aminek vannak veszélyei, mert akár 15 évre visszamenőleg is meg lehet nézni, hogy miről mit gondolt. Ezt folytatja.
Igen, hát
európai parlamenti képviselőként is?
Most már 30 évre visszamenőleg bárki az interneten folyamatosan az összegyűjtött összes írásomat, beszédemet megkeresheti. Most egy új műfajjal próbálkozom, Ne bántsd a magyar címen, egy olyan összefoglalóval, amelyben a szellemi értelemben izgalmas cikkeket gyűjtöttem össze, azokat a publicisztikai írásaimat, azokat a adott esetben beszédeket, vagy interjúkat, amelyek értelmesen olvashatók, és az elmúlt 5 évnek ez a teljesítmény, ez egy jó 400 oldalas anyag, és az elmúlt hetekben fog kijönni. Személyes jellegű, önéletrajzi elemek is vannak benne, de olvasmányos és olvasható, tehát nem kell valakinek azzal szembesülni, hogy mondjuk a X évi költségvetési beszédet kell elmondani, ami legfeljebb kutatókat érdekli, hanem olyan témákat, bevándorlásról, az alaptörvény megszületéséről, illetőleg annak a különböző értelmezéseiről, Európáról, arról, amiről, mindenről, amiről most itt beszéltünk, az Európai Néppártól, Európai irányairól, erre vonatkozóan, hát legalábbis úgy gondolom, hogy igényes és végig gondolt cikkek és írások vannak benne, olyanok is, amelyeket korábban nem publikáltam.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.